Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten írott igéjét a zsidókhoz írt levél 8. részéből. A zsidókhoz írt levél 8. részében így szól hozzánk Isten igéje. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek, és amaz igazi sátornak szolgálja, melyet az Úr és nem ember épített. Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, amiért szükséges, hogy legyen valamilyen ennek is, amit áldozatul vigyen. Ha tehát a földön volna még csak pap sem volna, lévén olyan papok, akik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal, akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort. Meglásd, úgy mond, hogy mindezeket azon minta szerint készítsd, amely a hegyen mutattatott néked. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, mely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. Mert dorgálván őket így szól, ímé napok jönnek, ezt mondja az Úr, és Izrael házával és Júda házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal, ama napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, ezért én sem törődtem velük, mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük, és lesznek nékem népem. És nem tanítja kiki az ő felebarátját, és kiki az ő atyafiát mondván, ismerd meg az Urat, mert minnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt, ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát közöttük. Most gyertek, fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hódolunk előtted, és magasztaljuk a te nevedet, aki mindenek fölött állsz, aki mindenek fölött uralkodsz, aki mindeneket a kezedben tartasz, aki a mindenséget kormányzod. Illő dolog, hogy imádjunk téged, és hódoljunk szent nevednek. Köszönjük néked, atyánk, hogy elküldted a te szeretett fiadat, hogy legyen nékünk üdvözítőnk, legyen nékünk megtartónk, és ne kelljen bűneink miatt, ellened való lázadásunk miatt elkárhoznunk örökre, igazságos ítéleted miatt. Köszönjük néked, hogy elküldted őt, hogy ő mentsen meg bennünket, ő tegyen boldog emberekké itt a földön is, és aztán örökre a mennyben is. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged is, aki eljöttél, engedve atyád szavának, és magadra vállaltad bűneinket, azok igazságos ítéletét, és meghaltál a Golgota keresztjén. Köszönjük néked keresztfádat, szenvedésedet, értünk kiontott véredet. És áldunk téged, és magasztalunk, mert föltámadtál a halálból, és ültél a mennyei felség királyi székének jobbjára. Köszönjük, hogy most is hallod, amit mondunk neked, dicsőségben föltámadott és uralkodó Urunk. Kérünk arra, hogy szent lelked által legyél itt velünk, nyisd meg a szívünket a te igéd előtt, és segíts, hogy befogadhassuk hittel, amit mondasz. És kérünk téged arra is, hogy nyisd meg előttünk az igédet is, hogy ne maradjon előttünk érthetetlen, fölfoghatatlan tudomány. Kérünk téged arra, hogy találkozzál most velünk, és add, hogy mi is találkozhassunk veled. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, a 155. Zsoltár dicséretet énekeljük, a 155. dicséretünket, ami így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvassuk, a 18. részből, a 4. verstől a 6. versig, és aztán a 11. verstől a 16. versig. Leülve hallgassuk meg az igerészt. Tehát az apostolok cselekedetéről írott könyv 18. részében, a 4. verstől a 6. versig, és aztán a 11. verstől a 16. versig így olvassuk Isten írott beszédét. Vetekedék pedig, tudnélik Pál apostol, minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. Mikor pedig megérkeztek Makedóniából Silás és Timóteus, szorongatá a lélek Pált, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólának, ruháit megrázva mondanékik, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És ott lakozék egy esztendeig és 6 hónapig tanítva köztük az Isten igéjét. Mikor pedig Gallió volt Akhája tisztartója, rátámadának a zsidók egy akarattal párra, és vivék őt a törvényszék elé mondván, ez a törvény ellen való Isten tiszteletre csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akarta nyitni száját, mond a Gallió a zsidóknak. Ha valóban valami bosszú tételről vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket. De ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzte őket a törvényszék elől. Kedves testvérek, az elmúlt héten szemügyre vettük Pál apostolnak, illetve az általa képviselt kereszténységnek, illetve a korintusi zsinagóga vezetőinek, illetve az általuk képviselt zsidóságnak a konfliktusát. És az elmúlt héten valaki felhívta a figyelmemet arra, hogy a zsidó-keresztény konfliktusról sokan úgy gondolkoznak, hogy a zsidók azért nem akarták elfogadni Jézust messiásként, Krisztusként, sőt meg is ölték, mert a Tóra elhagyására buzdította őket. Tehát a zsidók vétkes módon ragaszkodtak ahhoz az irathoz, ami arra buzdította őket, hogy öljék meg ellenségeiket, pusztítsanak el minden nem zsidót, és ők legyenek a világ urai. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg ezt a 3 gondolattöredékből összeálló gondolatmenetet a Bibliának a fényében. Az első gondolattöredék szerint a zsidó nép nem fogadta el a názáreti Jézust messiás gyanánt. Erre azt kell mondjuk, hogy való igaz. Sőt, tudjuk az írásból azt is, hogy mint nép, soha nem is fogja ezt megtenni. Mindig úgy lesz, ahogy eddig is volt, hogy a zsidó népből azok, akiket Isten az örök életre választott, azok hisznek Jézusban, mint Krisztusban, mint Messiásban, imádják őt és követik az akaratát. A zsidó népnek ezt az Isten által üdvösségre választott részét, amelyik, mondom, Ábrahámtól kezdve hisz és hinni fog a názáreti Jézusban, nos, a zsidó népnek ezt a részét maradéknak nevezi a Biblia. Maradéknak. Ilyen maradék mindig is volt, lesz és van is a zsidó nép között. Ebben a tekintetben a zsidó emberek nem különböznek, vagy a zsidó nép nem különbözik egyetlen más néptől sem, a magyar néptől sem. A magyar népben is van maradék. Volt is ilyen, meg lesz is ilyen csoport. Vagyis olyan emberek, akiket Isten kiválasztott az üdvösségre, és ezeknek meg is adja azt, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, mint üdvözítőjükben, mint urukban, és boldogok legyenek itt is, és aztán oda át is, a halálon túl. Tehát van a zsidó népnek is Isten által üdvösségre választott része, és a magyar népnek is van ilyen része. Azt is maradéknak nevezi a Biblia, meg nevezhetjük a magyar népnek is ezt a részét maradéknak. De van ilyen maradék a németeknek, vagy a tótoknak, vagy a románoknak, meg a cigányoknak is. Minden népből van ilyen rész, amelyiket Isten az üdvösségre választott. Nem tudjuk, hogy mekkora rész, nem tudjuk, hogy kik azok, de a Biblia nem hagy bennünk kétséget, hogy van ilyen. Most azt is megtudjuk, testvérek, a Bibliából, hogy a különböző népeknek ez a maradéka, tehát a Jézus Krisztusban hívő emberek, Jézus Krisztust követő emberek, az őt imádó, az őt szerető emberek, ezek alkotják a világban az egyházat. Az egyházat, az Istennek a népét. Ebben a népben, amit igazán nem látunk a maga teljes egészében, nem is láthatunk soha, majd a mennyben lesz látható ez, az Isten országában lesz látható, de ebben a népben, amelynek tagjai mindegyik Jézus Krisztusra néz, őt szereti, őt imádja, őt akarja követni, ebben a népben egymásra talál, magyar a magyarral, zsidó a zsidóval, és sorolhatjuk a többi nép tagjait is, de sorolhatjuk úgy is, hogy Jézus Krisztusban zsidó és nem zsidó, zsidó és magyar is egymásra talál. Egységre jut. Minden egyéb egység, testvérek, ami Jézus Krisztus nélkül jön létre ebben a világban, csak hamis egység, látszat egység. Lehet létrehozni ilyen egységet a vallások között, a felekezetek között, de országok között is, népek között is, de ha ezek az egységek emberi eszközökkel létrehozottak, emberi erőkkel, emberi törvényekkel összetartottak, ha kell diktatórikus eszközökkel kikényszerítettek, fönnállhatnak egy darabig, de aztán összeomlanak. Nagy robajjal összeomlanak. Tanúi voltunk már ennek egy párszor a történelemben. Egyedül az a nép, az egyház népe nem omlik össze, amelyiknek az alapja Jézus Krisztus, az íge. Ez a nép olyan hatalmas és olyan erős nép, amelyen a pokol kapui sem vehetnek diadalmat, így mondta Jézus. Ez az egyház pedig, testvérek, vagyis a Jézus Krisztus körül tömörült, az őrá néző, őrá hallgató, őt imádó, őt szerető emberek, ez a nép, ez mindig is volt a világtörténelemben, a teremtés kezdetétől fogva lesz a világ végéig. És aztán is lesz ez a nép. Nekünk, testvérek, akik látjuk azt, hogy a zsidók, mint nép, máig nem fogadta el Jézust messiásként, nekünk fontos itt a saját népünkre gondolni. A saját családjainkra. Sőt, saját magunkra. Mert hogyha mindezen elgondolkozunk, testvérek, akkor megértjük, hogy mi egy fikarcnyit nem vagyunk jobbak a Jézus, mint messiást elvető zsidóknál. Semmi okunk nincs nekünk magyaroknak büszkélkedni esetleg a zsidókkal, vagy bárki más nemzettel szembe. Inkább okunk van, testvérek, arra, hogy rácsodálkozzunk Istennek a nagy irgalmára, hogy minket még nem tüntetett el a történelem nagy népeinek a sírjában. Azok az eltűnt népek maguknak ásták meg a sírjukat, a hitetlenségükkel, az Isten iránti engedetlenségükkel, istentelenségeikkel. Ezt a sírt pedig, testvérek, önmagunknak, mint magyarok, már jó ideje mi is ásogatjuk. És hogy még nem estünk ebbe bele, az Istennek a meg nem érdemelt irgalma. Tehát, testvérek, a zsidók feletti ítélkezés, meg fejcsóvágatás, sőt, akármelyik nép vagy népcsoport feletti ítélkezés és fejcsóvágatás helyett, inkább csodálkozzunk azon, hogy még számunkra, magyarok számára tart a kegyelemnek a napja. Mert amíg vannak a magyar nép között valódi keresztjének, valódi Krisztus követő emberek, akik hirdetik e népnek a Bibliát, és a Biblián keresztül az Úr Jézus Krisztust, addig ez a hatalmas Úr Jézus Krisztus jelen van a mi népünknek az életében. Még szól a hívás a bűnbánatra, a megtérésre. Még felszólít bennünket az Úr arra, hogy hagyjuk el a bálványainkat, hagyjuk el a formális kereszténységünket, és fogadjuk el szívünkbe az Úr Jézus Krisztust, mint Urunkat, mint üdvözítőnket. Nos, amíg ez történik, testvérek, és közöttünk is történik, mert ma is és itt is történik ez, addig Isten kegyelmes hozzánk. Ha már egyszer el fog hallgatni a magyar nép között az evangélium, és Jézus Krisztushoz való megtérés nem hirdettetik, mert nem lesz itt egy árvaszál igazi keresztény se, aki ezt megtenné, akkor minden okunk meg lesz a sírásra és a jajgatásra. De akkor közel vagyunk a véghez. Most még, testvérek, van lehetősége, még mindig van lehetőség a mi népünknek arra, hogy hallgassa az evangéliumot, szembesüljön az Úrral, és megtérjen hozzá. És erre nem csak a népünknek, hanem neked is van lehetőséged. Tehát ne vessük meg akár a zsidó népet is azért, hogy ők nem fogadták el, mint nép, Jézust messiásuk gyanánt. Ugyanakkor, testvérek, azt is kell tudnunk, hogyha valódi keresztjének lettünk, akkor kötelességünk az Úr Jézus Krisztus nekünk is hirdetni. Zsidóknak is, meg magyaroknak is. Nekünk elsősorban nyilván az a feladatunk, hogy a saját honfitársainknak beszéljünk róla. Adjunk nekik olyan könyveket. Az életünk cselekedeteivel mutassunk rá. De valahogyan szóval, tettel, életpéldával mutassuk előttük az Úr Jézus Krisztust. Ahogy Pál apostol a saját vértestvéreit, a zsidókat kezdte misszionálni és a Krisztus felé terelni őket, ugyanúgy kell nekünk elsősorban a magyarokkal ezt tenni. Hirdetni kell nekik az Úr Jézus Krisztust. Tudva azt, hogy Isten a magyarok szívét is ezzel változtatja meg. Ezáltal változtatja meg a gondolkodásmódunkat, az igéje által változtatja meg az erkölcsi felfogásunkat, az értékrendünket. Jézus Krisztus tudja átalakítani az embereket, a magyar embereket, hívő keresztjén emberekké. Hirdetni kell nekik az igét, mert ezáltal történik meg a metamorfózis, a magyarnak az átváltozása. Krisztus követő emberré. És mihelyest, testvérek, egy ember hisz ebben a Jézus Krisztusban, magyar emberről beszélek. Abban a pillanatban ez a magyar ember igazi magyarrá válik. Igazi magyar emberré válik. Egy Isten képét tükröző magyar emberré válik. Az nem azt jelenti, hogy zsidók iránti rajongás megszállottja lesz. Az, hogy valaki keresztjénél lesz, Jézus követői lesz, nem jelenti azt, hogy filoszemitává válik. És onnantól kezdve a zsidók előtt hódol. Nem jelenti azt. De azt sem jelenti, testvérek, hogy antiszemitává lesz. És a zsidók iránti gyűlölet vesz rajta erőt. Pontosan az történik, hogy ha én Jézus Krisztus előtt meghódolok, őt a szívembe fogadom, neki adom az életemet, akkor ő maga megtanít engem arra, hogy szeressek körülöttem minden embert. Szeressem a zsidót is, a maga zsidóságába, hitetlenségébe. Szeressem a cigányt is a maga cigányságába, meg istentelenségébe. Szeressem az ateista magyart is, a maga ateizmusába. Szeressem őt, és úgy hirdessem neki a Krisztust, az én megváltómat, a Jézust, a világ mindenségnek az Urát. És úgy kérjem őt szeretettel arra, hogy fogadja el ezt a Jézust. Álljon az ő követőinek a sorába. Lehet, testvérek, hogy ez kicsit így furcsán hangzik, de mégiscsak az ige alapján ezeket kell mondanunk. Tehát, testvérek, az volt az első gondolat töredék, hogy a zsidók, mint nép nem fogadták el Jézust. Mesiás gyanánt. Ez, mint népre, igaz. De nem csak rájuk igaz, hanem ránk is igaz. Térjünk át a második gondolat töredékre, miszerint Jézust azért nem fogadták el Mesiás gyanánt a zsidók, mert azt kérte tőlük, hogy vessék el a Tórát. Most a Tóra alatt az egész Ótestamentumot értsük. Hát testvérek, Jézus egyáltalán nem parancsolta azt az embereknek, hogy a Tórát vessék el. Szó se volt róla, hogy Jézus azt mondta volna, hogy a Mózes öt könyvét, vagy a prófétai iratokat, vagy az egyéb iratokat, amikből az Ótestamentum 39 könyve összeáll, hogy ezeket a zsidók dobják a tűzbe, mint valami felesleges szemetet. Éppen az ellenkezője igaz ennek. Jézus testvérek a legnagyobb tisztelettel beszélt a Tóráról, az Ótestamentumról. Miért? Azért, testvérek, mert azokat az írásokat az ő atya, a mennyei atya és a Szentlélek szerezte. Az ótestamentumi írások Istentől ihletettek. Ezt mondja Péter apostol is nekünk az Új Szövetségben. A teljes írás, és itt elsőrenden az ótestamentumra utal vissza, Istentől ihletett. Vagyis Istentől származik. Első betűjétől az utolsóig. Az Ótestamentum könyveinek a szerzői, mondjuk Mózes, Ézsaiás, Hóseás vagy a többiek, csak másodlagos szerzők. Az elsődleges szerzői az Ótestamentumnak maga Isten, aki ezek által a másodlagos szerzők által íratta le az Ótestamentum könyveit. Tehát testvérek, az Ótestamentumban nem valami zsidó szerzeménnyel van dolgunk, nem Mózesnek az agyszüleménye, nem Ézsaiásnak a nagy gondolatai, nem Jeremiásnak vagy a többi prófétának az eszméi vannak ott leírva, nem emberi írások ezek, hanem az Úrtól ihletett ígék. Jézus ezért az Ótestamentumot teljes tiszteletben részesítette és alázattal fogadta, és így kell nekünk is tenni vele. Másodszorban, testvérek, már csak azért se buzdított Jézus a Tóra az Ószövetség eldobására, elhagyására, mert ezekre az írásokra hivatkozva igazolta saját magát a zsidók előtt. Mondhatjuk úgy, hogy az ótestamentumi írások volt Jézus személyi igazolványa, amit szüntelenül mondott a zsidóknak. Nem olvastátok a Messiás felől ezt és ezt? Meg van írva róla, és most látjátok én bennem mindezt beteljesedni. Hát a saját írásoktatoknak higgyetek, s ha hisztek, hinni fogtok bennem is. Mert én vagyok az, akiről azok az ótestamentumi írások az első betűktől az utolsóig beszél. Mindazok rám mutatnak, engem tártak elétek, rejtelmes formában a próféták, az összes mózesi szertartás. Az egész ótestamentum rám mutat, hát ha hisztek ezeknek az írásoknak, nekem is kell, hogy higgyetek. Azt mondja János evangéliumában, hogy ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, mert Mózes rólam írt. Emlékezzünk vissza, testvérek, arra, hogy azt mondja Jézus a Lukács evangélium 24. részében az emmausi tanítványoknak, hogy balgatagok és rest szívűek vagytok mindazoknak elhívésére, amit a próféták szóltak. És elkezdve Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázza nekik minden írásokban, amik felőle megírattak. Hát testvérek, az Úr Jézus Krisztus, amikor keresztelő János megkérdezi, hogy te vagy a Messiás, akit várjunk, vagy vártunk, vagy várjunk tovább valakit, akkor mit üzen neki? Az, hogy nézd meg, mit ír a próféta a Messiásról 700 évvel ezelőtt. Nem mondja neki, hogy én vagyok a Messiás. Nézd meg, hogy mit olvasol a Messiásról, Ézsaiásnál. Annak alapján tudnod kell, ha hiszel Ézsaiásnak, hogy én vagyok a Messiás. Én vagyok a Krisztus. Hát testvérek, az Úr Jézus Krisztustól mi sem állt messzebb, mint hogy a Tóra elvetésére, szemétbe dobására, tűzbe haingálására buzdítsa a zsidókat. Jézus nem ezért vetették el a zsidók. A Tóra, testvérek, jegyezzük meg mi is, Isten ihletett beszéde. Isten történelmi tetteinek a dokumentuma. Isten törvényeinek a tárháza. A szövetségnek és a megváltásnak a története, akiben benne rejlik a Messiás, maga az Úr Jézus Krisztus. Tartózkodjunk attól, hogy megvetjük az Ótestamentum bármelyik írását, vagy bármelyik betűjét, amelyre Jézus azt mondta, hogy egyetlen egy kis jodocska sem veszhet el a törvényből, mert mindannak be kell teljesednie. Miközben tehát testvérek, tudatosítjuk magunkban, hogy a Tóra, az Ótestamentum Jézus Krisztust hordozza, Jézus Krisztusra mutat, mint Isten ihletett igéje, látnunk kell azt is, hogy az Ótestamentumban vannak olyan intézmények, csoportok, szolgálatok, kegyességi gyakorlatok, melyek meglétét és lehető legpontosabb gyakorlását Isten adta a zsidóknak, Isten parancsolta a zsidóknak, de ezekben mint egy árnyékképpen vetítette eléjük a megígért Messiás alakját. Ezt már mondtam a múlt vasárnap is, most is mondtam, de most újra kiemelném ezt. Tehát vannak olyan intézmények, csoportok, szolgálatok, vallási kegyességi gyakorlatok, melyekben, mint egy Jézus árnyéka van jelen. Gondoljunk itt a jeruzsálemi templomra, a papságra, az általuk véghez vitt áldozatokra, a szombatnapra és egyéb dolgokra. Most testvérek, ezek az Úr Jézus Krisztus eljöveteléig nem voltak feleslegesek, sőt, ahogy mondom, Isten parancsa szerint ezek szükségesek voltak, ezeket gyakorolniuk kellett a zsidóknak. Azonban a Messiás eljövetelével az árnyékok gyakorlása, sőt, megléte is szükségtelenné vált. Sőt, kifejezetten nem kívánatossá, sőt, károssá lett, mert az emberek figyelmét elterelik Jézus Krisztusról. Az árnyékok fontosak, de nem terelhetik el a figyelmünket arról, akinek az árnyékai azok. Ha mi feleségül vesszük a feleségünket, akkor nem az árnyékát ölelgetjük, hanem őt magát ölelgetjük. Nem a 10 000 forintosnak az árnyékát szeretjük, hanem a 10 000 forintost. Az úgy van, testvérek, hogy az Ótestamentumon ott van Jézusnak az árnyéka. A papságban, az áldozatokban, sok mindenben. De azokra Jézus eljövetelével, a valóság eljövetelével, ahogy Pál mondja a Kolossé levélbe, többé nincs szükség. Most már az embereknek az a feladata, hogy magához, Jézushoz ragaszkodjanak, nem az árnyékaikhoz. Ezért Jézus Krisztus követői nem gyakorolják már a szombatnapot, nem gyakoroljuk a jeruzsálemi papságot, nem látjuk szükségesnek a jeruzsálemi templom fölépítését, az áldozatok ottani újra való megkezdését. Ha ezek mellett kardoskodnánk, akkor visszatérnék Jézustól, a Krisztustól, visszatérnénk az ő árnyékaihoz. Ezt a tevékenységet, testvérek, maga a Szentlélek elítéli a Bibliában. A Kolossé levélben, meg a zsidókhoz írt levélben és más helyeken is. Ne, hát testvérek, a Tóra Istentől ihletett, Jézusra mutat. De Jézusra sok dolog, mint egy árnyékszerűen mutat rá. Jézus eljött, az árnyékokhoz tovább nem kell ragaszkodnunk, hanem Jézushoz kell ragaszkodnunk. Ez igaz a nem zsidókra, meg igaz a zsidókra is. Nekik is Jézushoz, mint a Krisztushoz kellene ragaszkodniuk, és őt kellene követniük. Hogyha ezt tesszük, testvérek, akkor az Úr Jézus Krisztus majd megmutatja nekünk az Ótestamentumból, hogy mit kell nekünk gyakorolni. Mert hogy az Ótestamentumnak azért vannak olyan részei, amiket Jézus nekünk is parancsol. Ha Jézushoz csatlakozunk, ő a kezünkbe fogja adni az Ótestamentumot, és azt mondja, nézzétek csak, ezek az írások rólam szólnak. De van ezekben az írásokban egy csomó olyan dolog, amit nektek is be kell tartanotok. Maga Jézus mondja nekünk, hogy tartsuk be a törvényt például. Tehát azt mondja, mi a törvénynek az összefoglalása? Az egész törvénynek az összefoglalása, ha tetszik, az egész Ószövetségnek az összefoglalása, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből, teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ebben a két parancsolatban Jézus összefoglalta az egész Ótestamentumot, az egész Tórát. Tessék, ez megíratott már régen. Ma is érvényben van. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát vannak aztán, testvérek, több más dolog is, amiket az Úr Jézus Krisztus majd elénk ad, ha ráfigyelünk, és azt mondja, nézd, ezt kövessétek. De Jézus nem mondja nekünk, hogy menjünk Jeruzsálembe templomot építeni, nem mondja, hogy adakozzunk jeruzsálemi templom fölépítésére, nem mondja, hogy álljunk be zsidónak és meteljük körül magunkat, nem mondja, hogy kezdjünk el az áldozatokért szorgoskodni, semmi ilyesmit Jézus nekünk nem fog mondani. Itt mélyebbre ebbe a dologba nem tudunk elmélyedni, testvérek, bár lehet, hogy megérné, de nem megyünk most tovább. Onnan indultunk el, hogy a második gondolattöredék szerint Jézus a Tóra elvetésére buzdította a zsidókat, és ezért ölték meg. Hát lássuk meg, hogy ez így nem igaz. Végül, testvérek, a harmadik gondolattöredék, miszerint a Tóra, az Ótestamentum a zsidókat gyilkolásra, pusztításra és világuralmi törekvésekre szólítja fel. Testvérek, itt mit mondhatnánk erre? Az igaz, először is, hogy Isten konkrét történelmi helyzetben és történelmi helyen, konkrét népekkel kapcsolatban a zsidóknak megparancsolta, hogy pusztítsák el őket. Pontosan volt ilyen, a zsidók honfoglalása előtt, mikor mentek az ígéret földjére, ahol Isten vezette őket az ő örök tervei szerint, megmondta nekik, hogy ezeket a népeket, akiket ott találtok, ki kell irtanotok. Meg kell ölnötök. Isten megmondta azt is, hogy miért. Egyrészt azért, mondta, mert ezek a népek mindenféle bálványokat imádnak. Ezek engem megvető népek. Ezek a népek megértek az ítéletre. Betelt a pohár fölöttük. Pusztulniuk kell. Isten igazságos ítélete éri őket utol a zsidó nép keze által. Ugyanakkor, testvérek, azt is megmondja Isten az ő népének, hogy azért is ki kell pusztítanatok őket, mert ti az én népem vagytok, és ti egy szent nép vagytok, akik nem elegyedhettek össze a hitetlenekkel, a bálványimádókkal. Nem lehetnek ezek veletek együtt. Írtsátok ki őket. Nos, testvérek, ezeket a parancsokat úgy tűnik, hogy Isten, ezt a szép szót használjuk, bevállalja. A világmindenség ura ezeket a bibliai parancsokat bevállalja. Azt mondja nekünk, igen, én a világ szuverén kormányzója vagyok, aki előtt a népek olyanok, mint egy porszem a mérleg serpenyőben, én úgy bánok a népekkel, ahogy jónak látom. De nem önkényesen, hanem igazságosan. Ezekkel a népekkel, testvérek, Isten igazságosan bánt. És igazságosan bánt ezeknél a népeknél, mert valljuk meg őszintén, hogy ezek nagyon kicsike kis népecskék voltak. Ezeknél sokkal nagyobb népek is megtapasztalták azt, hogy Isten igazságos ítélő bíró. Amikor eljön az ítélet napja, akkor az asszír birodalomnak össze kell borulnia, a babiloni birodalomnak, a perzsa birodalomnak, a római birodalomnak, az oszmán birodalomnak, a szovjet birodalomnak, és valószínűleg egyéb unióknak is eljön az ideje. Isten a népeket igazságosan ítéli. És olykor egy más nép fölött, a zsidók által máskor más népek által gyakorol bosszút. Erről mi magyarok tudnánk mesélni. Mert Isten már valószínűleg ítélő keze gyanánt ránk küldött olyan népeket, amik pusztítottak már bennünket eleget. Ha valakinek tehát, testvérek, panasza van amiatt, hogy a zsidók kipusztítottak más népeket, vagy hogy a Tóra a zsidókat gyilkolása, pusztítása buzdítja, fontolja meg ezt a dolgot, hogy tegyen panaszt az Istennél. És Istennel szálljon szembe, hogy miért ad ilyen parancsot. Ugyanakkor, testvérek, azt is tudnunk kell, hogy ha magunkra nézünk, erről is utaltam már, így magyarokra, akkor bizony arra kellene gondolnunk, hogy vajon Isten nem kegyelmesen bánik-e még mindig velünk. Mert ezek a felsorolt népek, ezek gyakorlatilag már eltűntek az Isten igazságos ítélete következtében. Ezek nincsenek már. A magyar nép meg még mindig van. Még mindig vagyunk, testvérek. Pedig istentelenségbe vagyunk, mert ez a kereszténységünk, mondjuk meg őszintén, a magyar népnek a kereszténység egy formális, egy üres, egy téves formájú kereszténység. Ha Isten, testvérek, igazságosan bánna velünk is, minket is eltüntethetett volna, de kegyelmesen bánik velünk. Még mindig hív bennünket Jézushoz. Még mindig kínálja nekünk az ő kegyelmét. Még mindig hív minket az ő követésére. Ne morgolódjunk az Istennel, hogy hogy adhatott ilyen parancsot az népek kiirtására, de inkább fontoljuk meg, testvérek, hogy nekünk, vagy fölöltünk még ezt a parancsot nem adta ki. És zúgolódás és morgás helyett okos ember módjára jobban tesszük a tanulunk más kárából, és azt mondjuk, Uram, hogy is van ez a dolog? Nem a zsidók találták tehát ki, testvérek, a Tórát, és nem a zsidó agyak szüleménye az, hogy írtsanak ki más népeket. Ne írjuk ezt a zsidók számlájára. Írjuk nyugodtan az Isten számlájára. Ő bevállalja ezt. Ugyanakkor, testvérek, azt is el lehet itt mondanunk, hogy az említett népcsoportok kiirtására parancsot kapott zsidók ezt a parancsot igazából nem hajtották végre. Ez úgy tűnik, ugye, mintha mellettük szólna, nem hajtották végre ezt a parancsot. Hiába kaptak ilyen parancsot Istentől, nem hajtották végre. Számos helyen olvasunk erről. Aztán azt is olvassuk, hogy pontosan ezek a népek megfertőzték a gondolkodásukat, megfertőzték az Isten tiszteletüket. Ezekhez alkalmazkodtak a zsidók, és elfordultak az élő Istentől, és lettek ők is bálványimádók. Történelmüknek sok szakaszában, ami miatt pedig Isten ítélete őket is utolérte. Tehát ez is egy döbbenetes dolog, testvérek, hogy Isten az ő saját népével se bánt különben, amikor az istentelen volt, és engedetlen volt iránta, mint más népekkel. Nem bánt Isten kesztyűs kézzel a zsidósággal. Soha nem bánt úgy. Sőt, lehet, hogy keményebben bánt velük, mint másokkal. Ne mondjuk tehát, testvérek, hogy itt a zsidók valami vérszomjas nép, amelyik kész mindenkit lemészárolni, akkor az útjába kerül. Ilyeneket tartózkodjunk ezektől, testvérek. Azt is tudnunk kell, talán még ezt érdemes itt elmondanunk, hogy a zsidó nép a Bibliában, a Tórában Istentől olyan parancsot, hogy minden népet, minden korba igázzanak le és írtsanak ki, ilyen parancsot nem kaptak. Az lehetséges, testvérek, hogy voltak zsidók, akik nagyon sokat ártottak az emberiségnek. Az is lehetséges, hogy vannak olyan zsidó irományok, vagy iratok, amik arról szólnak, hogy a világ más népeit le kell igázni. Lehet, hogy vannak ilyen gonosz zsidó emberek, és ilyen gonosz zsidó iratok, de ezeket ne keverjük már össze a Tórával, Isten igéjével. Mert Isten igéje, mondom, arra, egy zsidó embert, hogy mindenhol, minden helyen, mindenkit igázol le, hajtson uralmar, erre a Tóra nem szólít fel senkit. Mint ahogy a keresztényeket se szólítja föl az új szövetség arra, hogy menjenek el Japánba, és erőszakkal kereszteljék meg azokat a japán embereket, akik ott laknak, nem szólította föl arra a Biblia sehol az új szövetség sehol a keresztényeket, hogy menjenek el az asztékok birodalmába, és mindenkit mészároljanak le, aki nem hajlandó kereszténnél lenni. És lehetne sorolni ezeket a példákat is. De igazságtalanok lennénk, testvérek, az új szövetséggel, ha azt mondanánk, hogy mindezt a keresztények Jézus parancsára tették. Nem annak parancsára tették. Mert ha azt mondtuk az előbb, hogy a zsidók között is vannak gonosz emberek, és gonosz terveket szövögető emberek, ugyanúgy vannak a keresztények között is. Gonosz emberek és gonosz terveket szövögető emberek, akik mindenkit le akarnak igázni maguk körül. Amíg, testvérek, az ember természetét az Isten meg nem változtatja, legyen az zsidó vagy keresztjén, mindegy, magyar vagy német vagy akármi, az ember természeténél fogva képes a legaljasabb disznóságokra is. De, testvérek, ez nem azért van, mert az Isten ezt megparancsolta az Ótestamentumban vagy az Új Szövetségben. Isten elítéli a bűnt, kövesse el akár zsidó, akár nem zsidó. Isten fenyegeti a bűnt, és Isten fölkínálja bűnösnek, hogy van bűnbocsánat minden gazemberségedre. Jézus Krisztusért elfogadlak téged, új ember lehetsz, boldog ember lehetsz, teljes életű ember lesz, aki jó cselekedeteket viszel véghez. Nos, testvérek, lehet, mondom, lehet, akár a Tórára hivatkozva népirtásokat elkövetni, lehet az Új Szövetségre hivatkozva is népirtásokat elkövetni. De a Tóra sem, és az Új Szövetség sem igazolja ezeket a tetteket. Az ember természetének a cselekedeteiért, vagy hogy mondjam, pontosabban, az ember gonoszságáért, amit kiokád magából az ember, testvérek, a történelme folyamán, ezért ne okoljuk már a Bibliát. Okoljuk inkább magát az embert, aki pontosan azért csinálja ezeket, mert Istennel nem törődik, mert az Isten megveti. Hogyha, testvérek, mi nézzük a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy ha valakit Isten ural, akkor az tényleg szereti az Urat, és szereti a fele barátját is. Ha nézzük ezt a drága igét, testvérek, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, és követjük ezt az igei útmutatást, ami mindenkinek minden helyen szól, mennyire más lenne a világ? Zsidók között is, meg keresztjének között is. Mennyire más lenne itt a világ, testvérek? Nem a Tóra szólítja fel a zsidókat arra, hogy csináljanak gonosz tetteket. És bennünket se az szólít fel arra, hogy hasonló gonosz tetteket csináljuk. Nos, testvérek, ma egy nehezebb kérdést vettünk elő megint. Abból a sokak által vallott gondolatmenetből indultunk ki, hogy a zsidók azért nem akarták elfogadni Jézust messiásként, mert a Tóra elhagyására buzdította őket, tehát vétkes módon ragaszkodtak ahhoz az irathoz, ami arra szólította fel őket, hogy öljék meg ellenséget, pusztítsanak el minden nem zsidót, és legyenek a világ urai. Nos, meg kellett értenünk, hogy van valami kis igazság ebben a gondolatmenetben, annyi, hogy a zsidók, mint nép nem fogadták el Jézust Krisztus gyanánt. De a maga egészében ez a gondolatmenet nem igei, nem helyes, sőt, kifejezetten gonosz gondolat. Adja meg Isten, hogy ebben a kérdéskörben, ebben a kényes problémakörben mindnyájan megtalálhassunk az Urunk szerint való helyes válaszokat, és megtanulhassuk Jézus Krisztustól, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, egész elmédből és minden erődből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy tanítasz minket az igén keresztül. Köszönjük néked, hogy a kijelentett dolgok a mieink lehetnek, és a titkokat pedig meghagyhatjuk neked. Köszönjük te néked, mennyei Atyánk, hogy ígéreteid szerint elküldötted Jézust, aki a Krisztus, aki a világ mindenség számára küldött egyetlen üdvözítő. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te megjöttél, és most már nem az árnyékaidhoz kell ragaszkodnunk, hanem hozzád. Segíts, hogy hinni tudjunk benned, és követni tudjunk téged mindabban, amit mondasz nekünk. Különösképpen az Isten szeretetét és az embertársaink szeretetét vésel a szívünkbe. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy előttünk lehet a Tóra, és előttünk lehet az Új Szövetség is, két egymás tökéletesen kiegészítő szent iratcsoport, mely felülről szállt alá a világosságok atyától, és amelynek minden sora, minden betűje Krisztusra, a te drága fiadra mutat. Az Ótestamentum előre, az Új Testamentum vissza. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy az egész írás téged fest elénk. Segíts, hogy mi is meglássunk téged ezek alapján, szeressünk, higgyünk te benned, és kövessünk téged. Köszönjük néked, Urunk, hogy figyelmeztettél bennünket arra, hogy bűnös emberek vagyunk, akik készek vagyunk sokszor a te szent ígédet is gonoszságaink igazolására használni. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt ne tegyük. Segíts, Urunk, hogy ne hozzunk ilyen szégyen tereád, és ne keverjük rossz hírbe a te drága ígédet, a Bibliát. Köszönjük te néked, hogy megintesz minket a saját gonoszságaink miatt, melyek miatt a mi fejünkre száll minden vád és minden felelősség és minden ítélet is. Segíts, Urunk, bennünket magunkat megalázni és kegyelmet kérni, és odaszánni magunkat arra, hogy szeretünk téged, és szeretjük a mi embertársainkat. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, mai tanításodat, és kérünk, hogy áld meg a szívünket, a szívünkben a te igédet. Kérünk arra, hogy áld meg a gyülekezetünket, tekints a gyászolókra, a megszomorodott szívű testvérekre, légy a gyerekekkel, a fiatalokkal. Kérünk téged arra, hogy tekints a kisgyermeket nevelő szülőkre, a házasságra készülődőkre. Kérünk téged arra, hogy tartsd kezedben gyülekezeti alkalmainkat, az itt szolgáló testvéreket, és add meg, hogy minnyáján neked szolgálhassunk, nem önmagunknak, nem egymásnak, hanem elsőrenden neked. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, neved dicsőségéért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hogyha rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Végül a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a következőket. Jövő heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, Isten segítségével. Hétfőn ifjúsági óránk van 6:30-tól. Kedden kismamakör lesz 9:30-tól. Kedden ugyancsak bibliaórát tartunk 18:00-tól. Hirdetem a presbiter testvéreknek, hogy jövő szombaton 9:30-kor itt a gyülekezetünkben lesz a szegedi presbitereknek a találkozója. Erre az alkalomra szeretettel hívunk és várunk minden presbiter testvérünket, sőt, tekintsék kötelezőnek a megjelenést. És azt kérem, hogyha valaki esetleg szívesen süt erre az alkalomra valami kis süteményt az asszony testvérek közül, a feleségek közül, akkor azt elfogadjuk. És az idejövő vendégeinket a Calvin tér és a Honvéd téri presbitériumból megvendégelhetjük. Kicsit érzékeltethetjük velük, hogy szeretjük őket is. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő szombaton délután 16:30-tól pedig a gyerekmunkásoknak lesz megbeszélése. Kérem, hogy ezt írják be a naptárjukba, jegyezzék meg és tartsák számon, és csak egy mód van rá, legyenek jelen ezen a megbeszélésen. Jövő vasárnap házaspáros alkalom lesz, ha jól tudom, Ács Péter presbiter testvérünkéknél. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezetünkben járó Boda Domokos professzor úr Sorsfordulók című könyvének a bemutatója lesz itt Szegeden, február 6-án, vagyis pénteken, 15 órakor a gyerekklinika nagy termében. Tehát pénteken 15 óra gyermekklinika nagy terme, ott lesz az ő könyvének a bemutatója, bevezetőt mond professzor dr. Túri Sándor, a gyermekklinika igazgatója, a könyvet pedig méltatja dr. Kovács Gábor, szívsebész professzor. A professzor úr mindenkit szeretettel hív és vár ennek az alkalomnak a résztvevőjeként, a gyülekezet tagjai közül is. Másokat is hívogassunk erre az alkalomra, és szeretettel ajánlom ezt a testvérek figyelmébe. Hirdetem a testvéreknek, maradva ennél az orvosi témánál, hogy a nagysolymosi testvérgyülekezetünkben lehetőség szerint szeretnénk egy kis rendelőt berendezni. Úgy tűnik, hogy a helyi önkormányzat ad egy megfelelő helységet, ahol lehet egy orvosi rendelőt kialakítani, egy várakozó teremmel együtt, és annak a szükséges kőműves és festési, mázolási munkáit ők elvégzik, de azt kérték, hogyha ebbe tudunk segíteni, segítsünk. Némi berendezés kellene abba a kis terembe, orvosi szobába és várószobába. Budapestről már van egy ajánlatunk, ez egyik kórházból fölajánlanának oda bútorokat, de ha itt is netalántán valakinek volna ilyen lehetősége, tehát egy asztalról van szó, egy orvosi asztalról, egy orvosi szekrényről, egy ágyról, amin a vizsgálatokat el lehet végezni, a váróterembe egy-egy székről, ruhaakasztóról, ilyen dolgokról, esetleg az orvosi rendelőbe valami minimális felszerelés, mint esetleg egy vérnyomásmérő, vagy inkább az orvosok tudnák elmondani, mi az a minimális dolog, ami oda kellhet. Ha ilyen valakinek a rendelkezésére a fölajánlja, azt elfogadjuk és eljuttatjuk a címzetteknek. Tehát Nagysolymosban, ebben a kis faluban annyit lehet még tudni, hogy nincsen orvosi rendelő, illetve van egy ilyen meglehetősen lepusztult állapotban lévő hely, ahol egy héten egyszer tart rendelést egy körzeti orvos, de igazán az annyira rossz az a helység, annyira rossz az állapota, hogy az orvos már nem is megy ki abba a faluba. Tehát egyszerűen azt mondja, hogy ott nem lehet rendelést csinálni, és nem is megy oda. Így aztán abból a faluból, ami meglehetősen elszigetelt falu, ugye el kell menni az embereknek ahhoz, hogy elég nehéz onnan kijutni, de el kell menni valami más helyre, hogy orvoshoz jussanak. Hát legalább ezt a külső körülményt, ha tudjuk, segítsük létrejönni, hogy lehessen ott egy rendelést tartani rendszeresen. Ha valaki ebbe tud segíteni, akkor kérem, hogy nekem szóljon ebbe az ügybe, és aztán a további lépéseket majd megtesszük. Hirdetem azt is, testvérek, hogy az adóigazolások, illetve adókedvezmény utáni igénybevételhez szükséges igazolásokat még kiadjuk, de azt a lehető legsürgősebben adja le valaki, hogyha igényli ezt az igazolást. Tehát már tudom, hogy egy csomóan leadták, de ha valakinek még nem jutott volna eszébe ez a dolog, kérem, mondom, hogy az adókedvezmény igénybe vételéhez szükséges igazolások iránti kérelmét most Isten tisztelet után Hotoráni Erikával közölje. Én is osztogatok majd a testvéreknek egy pár ilyen igazolást, ha mennek ki, az egyház fenntartói járulékok után. Végezetül, testvérek, azt hirdetem még, hogy Ordasi Péter testvérünk énekkart vezet itt a gyülekezetünkben, amelyre egyrészt hát szeretettel hív és vár testvéreket. Nagyon szorgalmazná azt, hogy többen jöjjenek erre a kórusra. Nagyon jó zenéket tanulnak, szép zenéket tanulnak, jó tőle tanulni, és lelkesen csinálja mindaz, aki ott van, de ha valaki még úgy gondolja, hogy ő szívesen beszáll ebbe a szolgálatba, mert talán más nem tud csinálni, de ebbe a munkába, ebbe a szolgálatba szívesen részt venne, hadd buzdítsam a testvéreket, hogy jöjjenek, és aztán, ha jönnek, akkor vegyék ezt nagyon komolyan. Ne legyen az, hogy hozzáfogunk megint aztán, gyakran előfordul, hogy nagy hével hozzáfogunk, aztán utána két perc múlva mindenki leteszi az ásót, meg a kalapácsot, mert nem akarja tovább csinálni. Szóval ez a legyünk akkor kitartóak ebbe a dologba, hogyha belefogtunk. Most az énekkaron egyébként készülve egy kicsit most már a húsvéti ünnepkörre, minden alkalmon egy negyed órát hallgatnak Bach János passiójából is, és Péter testvérünknek a szakavatott kommentárját is meghallgathatják ahhoz a zenéhez. Tehát van egy kis zenehallgatás, egy kis zene zene értésre való nevelés is az énekkaron. Szeretettel tolmácsolom a kérésedet, hogy mindenkit szeretettel vár az énekkari munkába, szolgálatba, testvérünk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, ami a 359. dicséret. 359. Ezt énekeljük az első versével, valamint a harmadik, negyedik és ötödik versével. Így válaszoljunk Isten igéjének a tanítására, majd pedig a magyar himnuszt, nemzeti imádságunkat énekeljük el. A 359. énekünk első verse így kezdődik: Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe.
Isteni kor.